Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A reneszánsz fénykora, vele az egyház történetének újabb, a reformáció kibontakozásához is elvezető válsága, 6. Sándor, 2. Gyula és 10. Leó pápaságának idejével a 15. és 16. század fordulójától érkezett el. A pápaságnak az itáliai politikai harcokban való részvétele, különösen a hadvezér pápa, 2. Gyula, Michelangelo Bramante és Raffaello pápája idejében öltött ijesztő mértéket. 2. Gyula a franciák elleni Itáliáért folyó küzdelem menetében 1510-ben szövetségre lépett Nápoly, Spanyolország, Anglia uralkodóival, a svájci kantonokkal és Közép-Itália fejedelmeinek sorával. Létrejött a Szent Liga, amely egy darabig a pápa személyes jelenléte mellett komoly hadi sikereket aratott Észak- és Közép-Itáliában, 1512-ben azonban a ravennai ütközetben alul maradt a kiváló fiatal francia hadvezér Gaston de Foix, Nemours hercege által vezetett francia hadakkal szemben. Ez a győzelem, amely a kiváló francia hadvezér életébe került, arra indította 12. Lajos francia királyt, hogy alkalmat keressen a harcias, fő politikai ellenfelének számító pápa eltávolítására Péter székéből. E cél érdekében kezdeményezte egy egyetemes zsinat összehívását Pízába, hogy ott határozzanak II. Gyula letételéről. Erre a lényegében törvénytelenül összehívott zsinatra azonban csak kevés püspök, a francia udvar elszánt hívei és a pápa legárdázabb ellenségei érkeztek meg az itáliai városba, az ellene szerveződő tanácskozást pedig a helyzetet jól felmérve a Szentatya gúnyosan csak zsinatocskának titulálta. A francia kezdeményezés kudarcát és II. Gyula erejét igazolta az is, hogy a felháborodott pízai polgárok egy idő után ezt a zsinatkomédiát megelégelték, és a résztvevőket egyszerűen szétzavarták. Így az munkáját Milánóban kényszerült még egy rövid ideig folytatni. Az így eleve elvetélt zsinat kevés kitartó támogatója ezek után francia földre Lyonba menekült, ahol a tanácskozás csendesen, ám köznevetség tárgyát képezve rövidesen feloszlott. Ám erre a lépése nem késett sokáig II. Gyula válasza sem. Miután kiközösítette 12. Lajost, 5. lateráni zsinat néven egyetemes zsinatot hirdetett meg 1512-re Rómába, amelyre számos főpap mellett szinte valamennyi európai hatalom követe is jelezte a részvételét. Míg ez a francia diplomácia politika vereségével volt egyenértékű, a harctéri helyzet is a pápa számára alakult kedvezően. Ravenna után a tehetetlen generálisok által irányított francia seregek sorra szenvedtek vereségeket Itáliában és francia földön is, így 12. Lajos elérve kiközösítésének feloldását kényszerűen méltányos, kompromisszumos békére kényszerült az itáliai politikai egyensúly megóvása érdekében, a franciák totális vereségében a spanyol befolyás erősödése miatt nem érdekelt pápával és a Szent Ligával. Ebből a háborúból II. Gyula törekvéseinek megfelelően a pápai állam komoly területnyereséggel megerősödve, mint Itália vezető hatalma került ki. Az időközben 1512. májusában megnyíló 5. lateráni zsinaton, amelynek színhelye ismét a pápai palota volt, maga II. Gyula elnökölt. A megnyitásra 15 bíboros és 79 zömében itáliai püspök, valamint néhány külföldi követ érkezett meg, a résztvevők száma később lassan emelkedett. Az egyház 18. egyeteme zsinatán a pápa kívánságának megfelelően elsőként a pízai szakadás zsinat ügye került napirendre. Ebben a jelenlévő püspökök és az európai fejedelmek követei gyors döntésre jutottak, amikor szakadárnak nyilvánították a törvénytelen zsinatot és annak résztvevőit, és eleve érvénytelennek az ott hozott döntéseket. Dogmai kérdésekkel az atyák nem foglalkoztak. Ebben a tárgyban egyetlen állásfoglalásuk Pietro Pomponazzi reneszánsz bölcselő elmarasztalása volt, amikor kimondták, hogy a késői latin averroizmussal és arisztotelizmussal annak egyetemes intellektust, lényegében világ lelke tanító gondolkodásával szemben minden egyes ember lelke külön-külön halhatatlan. A legsürgetőbb, egyben a legkényesebb téma az egyház átfogó reformjának ügye volt. Ebben az ügyben radikális lépéseket kilátásba helyező előkészületi anyagok készültek ugyan 1513 elején, ám azok megtárgyalására II. Gyula életében már nem került sor. A zsinat folytatására, a reform tervezetek megvitatására így néhány hónapos kényszer szünetet követően már az új pápa, 10. Leó, a Medici pápa egyház fősége alatt vállalkozott, az időben a szakadár pízai zsinat résztvevőit is visszafogadó tanácskozás. Ezzel egy időben kezdetét vette a Szent Atya legnagyobb vállalkozása, az új Szent Péter Bazilika már 6. Sándor által tervbe vett felépítése. A terveket Bramante készítette 1506-ban, II. Gyula pápasága idején sor került a székesegyház monumentális kupoláját hordozó első tartópillér alapkőletételére. Mivel az építkezés társulva a Szent Atya politikai célú és művészetpártoló költekezésével mérhetetlen terhet rótt a kúria költségvetésére, némileg meggondolatlanul, visszaélésekre is módot adva, új lendületet kapott a búcsú cédulák kontinens szerte történő forgalmazásának ügye, és külön pápai adókat vetettek ki a Szent Péter felépítése érdekében, tovább mélyítve az egyház válságát, okot adva a Róma elleni indulatoknak, végső soron Luther fellépéséig vezető növekedésére. A II. Gyula pápa 1513. februárjában bekövetkezett halálát követő konklávéban a bíborosok Giovanni dei Medicit, a Firenzét uraló Medici család sarját, a nagy Lorenzo II. Fiát emelték Péter székébe, aki a 10. Leó nevet választotta. Pápaként elődeihez hasonlóan Leó érdeklődésének előterében sem az egyház sürgető reformja, hanem politikai kérdések álltak. II. Gyulától egy jelentősen megerősödött, legalábbis középhatalomnak számító pápai államot örökölt, amelynek belső rendje és anyagi helyzete meglehetősen szilárd volt. De a harcias előd halála után az új pápának már is komoly kihívásokkal kellett szembenéznie. Milánó és Ferrara urai, a Sforzák és az Eszték területi követeléseket támasztottak a még mindig szakadár pízai zsinatot újraéleszteni akaró Franciaország pedig Velencével lépett szövetségre. A következő években a pápai állam egymást váltó szövetségesek oldalán váltakozó sikerű háborúkba bonyolódott, míg végül 1516-ban egy első Ferenc francia király és 10. Leó közötti konkordátum rendezte Róma, a királyság és a francia egyház ügyeit. Ez a megállapodás pedig lényegében 1789-ig a nagy francia forradalom még érvényben maradt. Róma formálisan visszanyerte egyházkormányzati bíráskodási jogait a francia egyház felett, a király megkapta a püspökök kinevezésének jogát, a püspökök pedig számos kiváltságot nyertek a pápai hatalom rovására, ami alapjául szolgált a későbbi gallikanizmusnak, az uralkodói ellenőrzés alatt álló Rómától független francia nemzeti egyház megteremtését célzó törekvéseknek. A francia fenyegetés elhárítása azonban nem az egyház belső reformja számára nyitotta meg az utat. 1517-ben Luther fellépésével kibontakozott a reformok követeléséből reformációvá, egyház szakadássá váló Róma ellenes mozgalom Németföldön. Új nagyhatalom is megjelent a színen Habsburg Károly személyében, aki spanyol és nápolyi király, Németalföld ifjú ura volt, akinek hatalma az osztrák tartományokra és Csehországra is kiterjedt, és akit 1519-ben a német választófejedelmek német királyá, 5. Károly néven a Német-Római Szentbirodalom császárává választottak. 10. Leó számára a francia veszélyhelyébe a Habsburg fenyegetés lépett. Ilyen körülmények között, bár energiáinak javarészét a politikai történések kötötték le, 10. Leó nem hanyagolt el egyházfői, egyházkormányzati lelkipásztori feladatait sem. Trónra lépésekor tett egyik vállalása a már megkezdett zsinat folytatása volt, az egyházi reformok megvalósítása mellett a keresztény világ megvédelmezése, a Balkán, az Alduna, a földközi tenger irányából érkező muszlim fenyegetésekkel, a török hódítással szemben. Ezt a vállalását nem tudta teljesíteni az európai politika alakulása, a hitújítás mozgalmának terjedése miatt, az 1526-os mohácsi csatában pedig elbukott a magyar királyság, amely addig gátat szabott a török terjeszkedésnek. Ilyen feltételek között, bár az egyház átfogó reformjának megvalósítására nem vállalkozott, de 10. Leó néhány területen hozott ebbe az irányba mutató intézkedéseket. Így lépéseket tett a szerzetesi élet megújítása, több közösség esetében a rendi fegyelem helyreállítása érdekében. Bullában ítélte el a mágia és a jövendőmondás gyakorlatát, elmarasztalta a párbajozás ekkoriban gyorsan terjedő divatját. Kereste a kapcsolatot a keleti keresztény közösségekkel, különösen a maronitákkal, és a Róma főségét elfogadó görög egyházakkal, követei pedig a távoli etióp monofizita és az orosz ortodox egyházat is felkeresték. Feladatának tekintette a Gyulapápa által összehívott 5. lateráni zsinat folytatását, ám az ő idejében csak néhány kis jelentőségű hittani állásfoglalásra került sor. Amire viszont most sem került sor, az a tépázott tekintélyű és fegyelmű egyház átfogó reformjának napirendre tűzése volt. Bár számos püspök, rendi előjáró, teológiai szakértő sürgette, memorandumok sorában követelte a Szentatyától, hogy szánja rá magát erre a radikális lépésre, erre 10. Leó nem vállalkozott. Pedig a reformokat követelő teológusok konkrét javaslatokat is megfogalmaztak. Különösen Vincenzo Quirini és Benedetto Giustiniani, velencei kamalduri szerzetesek tervezete volt, alaposan kidolgozott, hiszen az egyházi törvénykönyv felülvizsgálatát is tartalmazta, javasolta a szerzetési élet egységes szabályozását, a liturgia teljes reformját, a papképzés ügyének rendezését, a keleti egyházakkal való egyesülési tárgyalások újrakezdését. Quirini és Giustiniani személyesen írásban adták át 10. Leónak javaslataikat, amelyeket a Szent Atya örömmel nyugtázott ugyan, de a memorandum végül csak a pápai irattárig jutott el. Így csak néhány intézkedés született meg a zsinaton, a püspöki kinevezésekről, a vallásos nevelésről, az egyházi vagyon kezeléséről, a hitre veszélyes könyvek cenzúrájáról, a kuriális illetékek rendszerének újra szabályozásáról. Talán a legnagyobb vita a szentbeszédeik megtartásának témájában alakult ki, ahol a püspökök a világi papság panaszai kaptak hangot a prédikáló szerzetes rendekkel, azok privilégiumaival kapcsolatban. Ám minden egyéb maradt a régiben. A zsinat még 1517 márciusában bekövetkezett bezárásáig. A reformátorok alig fél esztendővel későbbi wittenbergi fellépése és reformkövetelései, ne feledjük, hogy kezdetben maga Luther is egyetemes reformzsinatot követelt, Rómát és az egyetemes egyházat így felkészületlenül érték. Csak késve reagáltak az eseményekre, és a pápai udvarban tovább élt az az aggodalom, hogy egy valódi reformzsinat az előző évszázad konciliarista törekvéseinek újjáéledéséhez szolgálhat táptalajul. Kedves hallgatóim, ma eddig jutottunk, legközelebb a tridenti zsinat előzményeivel folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.